Bácska Illi műsora, Madame Recamier kultúrszalonja. Azt gondoljuk, hogy a jó beszélgetés felér egy műalkotással. Hallgatózni pedig szabad, gyertek! Szeretettel köszöntöm a Rádió Bécs hallgatóit, ez itt Madame Recamier kultúrszalonja, én Bácskai Júli vagyok, pszichológus, szabadszóműves és a vendégem Metzner Vera. Isten hozott, örülök, hogy eljöttél.
Szia, köszönöm szépen.
Ez a Metzner Vera, ez azon kívül, hogy ilyen csillogó szemű, mosolygós lány, a Gradus művész ügynökségnek a feltalálója, kitalálója, megszülője, vezetője, amit 2012-ben hoztatok létre. Hát igazából ez egy új műfaj még mindig Magyarországon, hogy a művészekhez járjon, az lenne jó, ha járna, egy ügynök, aki a szívén viseli az ő pályafutását.
Igen, ez így van. Ugye Magyarországon ez még eléggé gyerekcipőben jár mindig. Nagyobb piacokon, nyugati országokban viszont magától értetődő, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a megrendelői oldal, tehát mondjuk egy zenekarigazgató, egy színházigazgató nem is tárgyal a művésszel direktben.
Hanem csak az ügynökén keresztül.
Igen, tulajdonképpen minden tárgyalást az ügynökök, a menedzsereken keresztül folytatnak le. Más szemléletmód, igen.
Uh-huh. Most igazából most az átlagos magyar hallgató nevében foglak provokálni és kérdezgetni.
Helyes.
Mert hogy épp azért, mert keveset tudnak erről, ezért... Hát ilyen fél információk azok, amik elérkeznek, vagy az a benyomás, amit többnyire az amerikai filmekből látunk.
Igen, ahol mindig iszonyatosan negatívnak, ellenszenvesnek, arrogánsnak, pénzéhesnek állítják be a menedzsereket. Pont nem is olyan régen néztem most ugye pár filmet, akár a Queen film, akár az Elton John
Pontos.
Film. Tele volt mindig visszataszító menedzserekkel.
Aki leszívja a vérét,
átveri, mindenképpen becsapja.
Igen.
Úgyhogy igen, ez így van.
És hát főleg ugye azt sugallják, hogy kihasználja, és akkor még neki nagy a szája olyan szempontból, hogy nem is lennél, ha így nem csinálnak meg téged.
Igen. Hát ez nyilvánvalóan természetesen nem így van. Nyilván a filmekben ezek felnagyított figurák. Igen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy én nekem természetesen teljesen mások a motivációim a saját szakmámmal kapcsolatban. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy mi azért vagyunk, hogy a művészeknek a szakmai munkáját segítsük, illetve adott esetben egy hidat képezzünk a már említett megrendelői oldal és a művész között. Azért vagyunk, hogy levegyünk terheket róluk, és olyan dolgokat, amikhez nekik vagy nincs igazából érzékük, vagy nincsen kedvük, mert olyan is azért elég
vagy
sok van,
se.
Vagy
igen.
Egyik sem, hogy ezeket uh-huh. átvállaljuk, uh-huh. Valamint az ő pályájukat segítsük, akár hosszú távú, középtávú tervekkel.
Tehát amit ő még nem is tud, hogy te mit látsz bele, hogy mondjuk 3 vagy 5 év múlva neki hol vagy milyen műfajban kéne szerepelni, mondjuk ilyesmikre gondolsz?
Lehet ilyenről is szó, bár én leginkább azért abban hiszek, hogy az a jó kapcsolat, amikor így közösen találjuk uh-huh. ezeket ki. Szóval uh-huh. nem gondolom azt, hogy én legalábbis olyanokkal dolgozom, akikkel közösen gondolkodunk, és nem pedig én diktálok dolgokat. Legfőképpen azért sem, mert nekem nincsen művészeti végzettségem. Az eredeti végzettségem egyébként közgazdász,
igen, igen.
Utána pedig Angliában végeztem egy mastert, de egyik sem művészeti, tehát azt gondolom, hogy közösen kell gondolkodni, és bizonyos dolgokban nekem hallgatnom kell rájuk, illetve fordítva.
Uh-huh. Ki volt az első? Tehát egyáltalán hogyan indult ez, hogy egy bölcsőt kiraktál, aztán kitriggattál benne?
Balczó Péter operaénekest. Vele még az előző és eddig egyetlen munkahelyemen ismerkedtem meg, az Armel Opera Fesztiválnál. A Péter akkor kezdő operaénekes volt, és utána nem sokkal ő megkért engem egy pár dologba segítsek, először csak olyanokba, hogy volt egy külföldi felkérése, és akkor ott segítsek a levelet megírni, és a többi. És akkor úgy egyre mélyült ez a dolog, egyre több mindent vettem át, az ő karrierje pedig egyre inkább haladt előre, és tulajdonképpen ezáltal ő volt az első. És akkor utána jöttek a többiek, ugye amikor én Angliából hazajöttem, akkor döntöttem azt el, hogy csinálok egy saját ügynökséget. És akkor már volt egy ilyen érdekes ajánlatom az akkor még házas pár Polyák Lila és Homonnai Zsoltól, akikkel kifele menet egyszer Angliába vélet teljesen vetlen reptéren ismerkedtem meg.
Igen.
És mondták, hogy ha hazajövök, akkor, és van kedvem, akkor dolgozzunk együtt, és amikor én hazajöttem, és akkor megkerestem őket, hogyha még komolyan gondolják, akkor itt vagyok.
És most külön-külön a klienseid.
Igen, továbbra is az ügyfeleim maradtak, igen. Uh-huh. Valójában az abszolút az ő bizalmuk volt akkor, amiért én a mai napig is hálás vagyok, és hát azóta eltelt 7 év, úgyhogy nagyon sok mindenen mentünk már keresztül. Utána jött Bella Máté zeneszerző. Nagyjából ezek egyébként utána úgy egy időben jöttek már.
Tehát, hogy egymásnak is adnak téged?
Hát, ez egy nagyon érdekes kérdés. A művész menedzser az nem olyan, mint a kertész, hogy ajánljuk szívesen, mert ugye akkor annál kevesebb idő marad ránk. Tehát, hogy azért a művészek egymás között...
Tehát az én füvem legyen
az
zöldebb.
Az én füvem legyen zöldebb azért. Vagy nem is igazából nem is a kertész volt, azt hiszem, a jó példa, hanem mondjuk egy jó kőműves. Mert ugye azt mondjuk, hogy megcsinálta nálam, szépen dolgozott, akkor örömmel ajánlom a barátaimnak, igen, nekem már úgy sincs rá szükségem. Na de azért a menedzser az ugye nem ilyen, mert hát ugye...
Én heti tovább, szükséged.
Hát napi, van, aki abszolút komolyan? Napi, persze. Mm-hmm. Persze van olyan nem mindenkivel, van olyan, akivel heti beszélgetés van, vagy akár még ritkább, mm-hmm, de azért sokukkal napi, és nem csak, hogy napi, hanem napi 5 telefon.
Amit te kezdeményezel...
Nagyon vegyes. Hát, hogyha nekik van mondandójuk, mert eljut hozzájuk valami olyan információ, vagy ők szeretnének kérni tőlem valamit, hogy akkor így vagy úgy legyen, akkor ők hívnak, ha pedig én bonyolítom a dolgokat, tehát nagyon gyakori az, hogy ők bemennek 10-kor próbálni, és amikor 2-kor kijönnek, akkor addigra nekem már egy csomó mondandóm van, hogy ezt elintéztem, az úgy lesz, amaz úgy lesz, és akkor beszélünk.
Tehát... Igazából nem is ez az érdekes, hogy milyen gyakran beszéltek, hanem fontos az, hogy kinek az ötlete az, hogy mondjuk a Debrecenben vagy Hódmezővásárhelyen fellépjen a Homonnai Zsolt.
Az esetek nagy részében a Hódmezővásárhelyi Fesztiválnak, vagy színháznak.
Aki megkeresi a színészt, vagy az énekes.
Attól függ.
Ha már tudja, hogy te vagy.
Ha már tudja, hogy én vagyok, akkor természetesen engem hív. Tehát most már azért a legtöbb telefon ugye nálam csörög azoknál az ügyfeleknél, akikkel mondjuk 6-7 éve együtt dolgozom. Igen. De ugye azért ez egy pici ország, és ugye az elején említettük a működést, hogy máshogy működik. Itt nagyon gyakran fordul elő az, hogy magát a művészt keresik meg. Ilyenkor az szokott történni, hogy az én ügyfeleim azt mondják, hogy szakmailag végtelenül érdekel engem ez a feladat, minden mást tessék megbeszélni a Verával, itt a telefonszáma.
Igen. Igen. Tehát előfordul-e az, hogy te találod ki?
Persze.
Hogy
van
hogy
ilyen...
tudod őt elképzelni?
Hogyne, igen. Ezek igen? Egyrészt mondom, ezekből a közös gondolkodásokból, közös beszélgetésekből jönnek. Aztán van olyan is, fordult elő nagyon sokszor olyan, hogy mondjuk kerestek az egyik művész miatt, az valamiért nem tudott összejönni, mert az illető nem ért rá, uh-huh, vagy nem úgy, vagy nem tudom, és akkor utána viszont megszületett ezáltal egy kapcsolat, és akkor legközelebb pedig én ajánlottam oda újra őt, vagy valaki mást. Uh-huh. Tehát azt gondolom, és ez viszont az előnye a pici országnak, meg a pici piacnak, hogy könnyen tudjuk megismerni egymást, uh-huh, gyorsan lehet kapcsolatot építeni, és ezek a kapcsolatok, ha az ember vigyáz rájuk, és szépen bánik velük, uh-huh, akkor azt gondolom, hogy, uh-huh, hogy megtérülnek, uh-huh, utána.
Na most ez szerintem nem elhanyagolandó kérdés, hogy például neked tetszik-e az, amit árulsz. Tehát én úgy gondolom, hogy van a hentesek közt is néhány nagyon jó színész, aki úgy adja el a zöld Párizsit, hogy nézem a szemét, és Lukat beszél a hasamban, és neki érdeke az, hogy én bármit megvegyek, holott ő sem gondolná ezt ehetőnek. Most igen, egy ilyen szélsőséges, igen, példát mondom.
Ez alkati kérdés, én erre képtelen vagyok. De biztos vagyok benne, hogy vannak kollégáim, akiknek ez nagyon könnyen megy, amivel nem is szeretném őket egyáltalán minősíteni, mert ez egy kereskedői attitűd, nincs ezzel semmi baj. Tőlem ez nagyon távol áll. Tehát ha én nem hiszek a művészbe, és nem hiszek az ő képességeibe és szakmaiságában, akkor én biztosan képtelen vagyok úgymond árusítani őt.
Tehát ha valaki neked, nem tudom, mondjuk színvonal alatti, vagy nagyon olcsó a szintje, vagy nem tudja kiénekelni a magas C-t, most mondok ilyeneket, akkor ott kezdődik, hogy nem is akarsz vele.
Nem, akkor nem kezdünk bele. Igazából általában én 3 kritériumot szoktam így magamnak felállítani abban, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni. Az egyik értelemszerűen elsődleges, hogy értem nem is elsődleges, az egyik inkább azt mondanám, ez a bizonyos szakmai minőség. A másik az emberi minőség, hogy ki fogunk-e tudni egymással jól jönni. Hangot találunk-e, megoldjuk-e a közös konfliktusokat, mert óhatatlanul vannak. És a harmadik pedig az, hogy ő akar-e magának menedzsert, ő érti-e azt, hogy mi az én funkcióm, és tudunk-e közösen gondolkodni, tudjuk-e, úgymond, azt szoktam mondani, hogy tudjuk egymást képviselni. Mert hogy ugye azért ez nem hivatalosan...
Neki is
ugye,
ki kell ejteni
hát,
a nevenet.
Hogyne, és neki is úgy kell viselkednie, hogy ez számomra felvállalható legyen, és nekem is úgy kell viselkednem, hogy ez számára felvállalható legyek, mert ugye alapvetően nagyon sokszor az ő nevében tárgyalok, az ő nevében létezem ebben a szakmában, és hogyha számára nem megfelelő, akkor nyilvánvalóan őt sodrom egy olyan helyzetbe, amit ő nem szeretne.
Például gondolom hiba lehet az, hogyha túlbecsül vagy alábecsül.
Mindenképpen, persze.
Ezt a kettőt tudom elképzelni.
Igen, ez például igen, ez ilyen.
Tehát, hogyha például követelődzik nálad, hogy miért nincs nekem évi 365 napból legalább 200 fellépésem, és akkor te elkezdesz magyarázkodni, hogy cicuskám, örülj annak a 20-nak, ami van.
Igen, természetesen közös és reális célokat kell kitűzni, tehát nyilvánvalóan olyannal nem lehet együtt dolgozni, aki saját magáról irreális képpel rendelkezik, és ennek következtében irreális elvárásai is vannak. Ez alapvetés természetesen, igen.
Van-e olyan, hogy te kerestél valakit, hogy hello, én lennék az, aki majd képviselni fog téged?
Nem, igazából nem, és ennek nem büszkeségi okai vannak, hanem azt gondolom, hogy mivel ez nem eléggé bevett szokás még Magyarországon, csak olyannal fogok tudni hosszú távon jól együtt dolgozni, akiben saját magában merül fel az, hogy neki erre igénye lenne.
Hát én ahány színésszel dolgoztam a Pszichoszínházban, az pedig több mint 100, de inkább 120. Biztos, hogy mindegyik azt mondta, hogy de jó lenne, ha volna egy menedzserem.
Igen, ezt felszoktak így sóhajtani, csak igen? Az ezzel járó dolgok, az már megint ugye egy másik kérdést vett. Persze igen? Elvben szeretnék, és amikor megkérdezett tőlük, hogy és miért? Jaj, mert akkor sokkal több fellépésem lenne. Na, ez így azért kevés. Szóval, hogy egy
de
kicsit...
De ez azért egy jogos
természetesen
igény.
Természetesen ez egy jogos igény. Ez egy abszolút jogos csak? Igény, de önmagában azért kevés, tehát ilyenkor ugye azért azon is el kell gondolkodni, hogy az a pénz, amiben számára kerül, azt ő valóban szeretné kifizetni, hogy azok a működési mechanizmusok számára befogadhatóak-e. Szóval azért sok szempont van, de így van, persze sokszor szeretnék, és nagyon érdekes megfigyelni egyébként, mert ugye te most a színészeket említetted, de érdekes megfigyelni, hogy a klasszikus zenében ez például mennyivel bevettebb szokás.
Az, hogy
valakinek menedzsere van, vagy ügynöke van.
Igen.
Ennek több oka is van, szerintem, de mindenképpen ez gyakoribb.
Hát én logikusoknak rögtön azt tudom gondolni, hogy hiszen az nem nyelvhez kötött. Tehát nem kell neki magyarul, vagy franciául, vagy németül, vagy japánul beszélni, csak Chopinul.
Igen, tehát... ez biztos, hogy az egyik oka. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy Magyarországon az is az oka, hogy megint csak a megrendelői oldalon sokkal jobban elfogadják ezt. Tehát míg mondjuk egy szimfonikus zenekar igazgatója számára ez sokkal természetesebb, addig egy színházigazgató számára lényegesen kevésbé az. Ennek az oka pedig nagyon egyszerű, a szimfonikus zenekarok Magyarországon számtalan külföldi szólistát hívnak. Karmestereket, hangszeres szólistákat, és ilyenkor ők tudják azt, hogy muszáj az ügynökkel tárgyalni.
Innentől és ez kezdve, így divattá is válik.
Hát természetessé válik a számukra, és amikor Magyarországon egy előadó vagy egy alkotó azzal azt jelzi vissza, hogy rendben, de tessék megbeszélni a menedzseremmel, akkor az nem annyira életidegen, mint egy színházigazgató számára adott esetben. De mindenképpen hozzátenném, hogy egyrészt vannak Magyarországon is színházigazgatók, akik művészeti titkárok, produkciós vezetők, akik ezt nagyon-nagyon jól kezelik, és értik, hogy sokkal gyorsabban fognak velem haladni, mint az adott művésszel. És akivel úgy egyszer elkezdtem dolgozni, azok utána már könnyebben fogadják ezt, de biztos, hogy nagyobb az ellenállás.
De egy kicsit könnyebb is olyannal elkezdeni bármit, akinek már van valamiféle ismertsége vagy neve.
Igen, ez nagyon érdekes megfigyelni. Nekem a legfiatalabb ügyfelem Dobszai Péter karmester, aki 29 éves lesz most, és legidősebb, talán nem haragszik meg, ha elmondom, Pál Tamás szintén karmester 80 fölött. Tehát köztük pedig nagyon vegyes az életkori felhozatal, és ennek következtében életszakasztól függően, ugye ez nagyjából össze is esik bizonyos értelemben a karrier szakasszal, tehát hogy ki hol tart a karrierjében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az egészen kezdőtől ismerem a pályája csúcsán levő karriereket, és igen, ahogy mondod, a reakció is teljesen más. Amikor ismert ember, amikor kevésbé ismert ember.
Tehát ha jól sejtem, akkor aki még ismeretlenebb, vagy nem tehet róla, mert fiatal, még nem futott be annyira, akkor ott neked egy kicsit ilyen proaktívabb munkád van, tehát jobban kell gerjeszteni azt, hogy legyen neki több szereplése, fellépése, mint annál, akinél csak egyeztetni kell, hogy ne az édesanyja születésnapján legyen.
Igen, bár azért azt gondolom, hogy a befutott embereknél sem csak erről van szó, mert ott is ugyanúgy jó döntéseket kell hozni, sőt, talán néha átgondoltabban, mert ugye egy pályája elején járó művésznél, azt természetesen nem mondom, hogy mindent el kell vállalni, mert abban én nem hiszek, de azért sokkal több mindenre mondunk igen. Tehát a később, az ismertebb embereknél, ott szerintem bizonyos pillanatokban sokkal nagyobb a dilemma, hogy mit elvállalni, mennyire elvállalni, kikkel elvállalni, milyen feltételekkel elvállalni. Más-más helyzet biztosan.
Na, akkor most hallgatunk egy kis Paul Simont, és aztán folytatjuk a beszélgetést Metzner Verával. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law, it was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way, I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, and the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preachers come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way, I don't know where I'm going. I'm on my way, I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Bácskai Júli műsorában Metzner Verával beszélgetünk, aki a Gradus művészügynökséget vezeti, és te tanítottál is, vagy, és tanítasz is a Metropolitan Egyetemen is, meg tanítottál a Werk Akadémián is. Mondjuk, hogyha oda sereglenek a gyerekek, amit el tudok képzelni, hogy azt gondolják, hogy hű, de jó kis szakma ez a menedzser, jövő, azt képzelik, hogy, ez olyan csak rizsázni kell, jövünk, megyünk a világban, és képviselünk művészeket, hogy próbáljuk meg összefoglalni, hogy amit te tanítasz nekik ott például, milyen alapszabályok vannak, amit te a jövő menedzserének tanítasz.
Hát azért az igazság, hogy nem csak én tanítok természetesen. A Werk Akadémián a komoly zenei menedzsment képzésnek vagyok a mentora, ami azért leginkább azt jelenti, azon külön, hogy én is tartok órát művészmenedzsment témakörben, de mivel ugye azért ez egy átfogó téma, ezért az én feladatom leginkább az, hogy olyan kollégákat hívok, olyan szakembereket hívok, zenekarigazgatókat, sajtófőnököket, marketingeseket, akik nagyon jól értenek a saját területükhöz, úgyhogy azért ez egy ilyen nagyobb átfogó képet tud nekik is adni, illetve az ELTE-n tanítok még, ami ugye megint egészen más természetesen, mert ott 18-19 éves bachelorképzésben résztvevő diákok vannak, míg mondjuk a Werk Akadémia az egy felnőtt képzés, tehát oda olyanok jönnek, akik kimondottan ezt szeretnék tanulni, esetleg pályamódosítók.
Profilt váltanának, pontosan,
tehát azért egy másik.
Na, tehát, hogy akkor mondjuk el, hogy mi az, amit egy menedzsernek mondjuk talán az etikai kódexe.
Hát az etikai kódexe?
Igen.
Hát mindenképpen, azt nem tudom mennyire etikai kérdés, de mindenképpen elsőnek szoktam a türelmet említeni, hogy nagyon sok türelem kell ugye azért a művészekhez, mert azért nagyon, nagyon alapvetően azért legyünk őszinték, nem könnyű emberekről beszélünk néha napján, és hát ehhez azért kell türelem, kell az ő megértésük. Úgyhogy azt gondolom, hogy az nagyon fontos, de fontos az, hogy jó szervezőkészsége legyen az embernek, jó kommunikációs képessége, illetve azt szintén, amit már ugye szóba hoztál, hogy szeretni kell nagyon a művész. Tehát, hogy pont azért, mert sokszor ezek nagyon ez egy nehéz viszony. Bizonyos értelemben talán a dinamikája sokszor hasonlít egy párkapcsolatra. Ebben nagyon sok az összezártság, nagyon sok a konfliktus, és közben viszont nagyon nagy fokú bizalomra van szükség a művésztől.
Kölcsönösen,
de azért egy picit egyoldalú, nem mondanom, hogy egyoldalú, de azért egy picit több bizalom kell a művész részéről, hiszen ha belegondolsz, én látom az ő egész teljes anyagi életét, minden egyes megkeresett filléréről tudok. Sokkal jobban belelátok én az ő életébe, mint ő az enyémbe.
Igen.
De bizalom persze kell az ő oldaláról is, hiszen ugye muszáj abban bíznia, hogy egyrészt én jó döntéseket hozok, másrészt anyagilag nem csapom
te
be.
Te szerződsz a nevében?
Nagyon sokan, a legtöbb ember így szokta csinálni. Én egy picit más modellt követek. Én inkább azt a modellt követem, hogy én olvasom el az ő szerződéseiket, én küldöm vissza, ha adott esetben az nem tetszik, viszont az ő cége kerül a szerződésre, hozzáérkezik meg direktben a honorárium, és utána én abból megkapom a százalékomat. Én ezt egy picit tisztább helyzetnek tartom, úgyhogy ezért döntöttem emellett.
Amely százalék minden művésznél ugyanaz, vagy mindenkivel külön megállapodás?
Azt tudom mondani, hogy szinte mindenkivel másmilyen a megállapodásom, és ez nem is feltétlenül csak a százalékra vonatkozik, hanem a munkára is. Én ugye mindig alapvetően abból indulok ki, hogy mi a munka, és utána tudjuk
meghatározni.
És mennyi, és utána tudjuk meghatározni
hogy miben van ez neki.
Igen, akár százalékos, akár másmilyen formátumot. Leginkább azt szeretem, hogyha sikerül egy olyan konstrukciót találnunk, amiben mind a ketten elégedettek vagyunk,
persze,
és mind a ketten jól érezzük magunkat.
Igen.
De ez nagyon vegyes tud lenni.
Igen. Mennyire van az, hogy csak én kérdezem, hogy elképzelem, hogy jelentkezik, nem tudom, én most azért jut eszembe, mert ott van egy kis vityillong, Dunapatajról, jelentkezik neked a polgármesteri hivatalból valaki, hogy lesz majd falunap, jöjjön el a Polyák Lilla. Tudjuk, hogy Magácska a menedzsere, Mi történik ilyenkor? Tehát...
Ilyenkor ez a legstandardebb történet, ilyenkor igen? Az történik, hogy elmondja, hogy fél órás műsort szeretnének, én annak elmondom az árát, ha igen? Az számára megfelelő, akkor utána természetesen, illetve nem, hát először a dátummal kezdjük mindig, persze, tehát persze. Ha az rendben van, akkor utána mondjuk az árat, és ha az is rendben van, akkor én küldök egy szerződéstervezetet, amit ők elfogadnak legtöbb esetben, utána küldök marketinganyagot, tehát fotót, amit uh-huh. tudnak használni. Igazából minden részletét megbeszéljük annak
hogy kiszállítja a művészt.
Mindent hogy... megbeszélünk, és akkor utána aláírjuk azt a szerződést, igen. És aztán mi pedig teljesítjük a kötelezettségünket.
Igen. Tehát te nem érzed úgy, hogy neked el kell menni előtte megnézni azt a helyszínt, mert én például a magam színházával bárhova megyek, azért nagyon alaposan kikérdezem, hogy kik lesznek ott.
Persze, ilyeneket megkérdezek
hogy
a
mégis
közönség.
80 vagy 800 persze. Ember előtt
és
játszunk.
És vannak olyan, például mondjuk Varó Dani költő is az ügyfelem, és a Dani esetén ez például egy nagyon kardinális kérdés, hogy gyerekeknek szól igen. A műsor, vagy felnőtteknek, igen. Esetleg vegyes közönségnek, igen. Olyannyira, hogy ez speciál még az ő szerződésébe is beleszoktam vetni, hogy jelöljék meg, hogy ki a közönség, kikből igen, áll, igen. És nagyjából milyen létszám, illetve hogy a rendezvény ez nyilvános vagy zárt körű.
Igen, igen.
Persze,
meg
ezek
az
a
is,
körülmények
hogy
nagyon
vagy.
Fontosak.
Eső fog rásni.
Természetesen,
szerint.
Hát. De ugye ezek az ilyen egyszeri események, aztán nyilvánvalóan egy színházi szerződés, vagy egy klasszikus zenei koncert azért persze
tehát,
máshogy
hogyha
zajlik.
Elvállal mondjuk a Homonnai Zsolt egy szerepet a Miskolci színháznál, vagy az ottani operatársulatnál, mert az is van nekik, akkor az egy folyamatról.
Az egy folyamat, szóval, persze, azért igen. Ez egy hosszabb igen. És egyel bonyolultabb dolog. Ugyanakkor természetesen annak is megvannak a megszokásai, meg igen. Ott is megvannak a bevett módszerek, de nyilván az egy másmilyen szerződés, és hát akkor még a tévés szerződésekről nem is beszélünk, mert megmondom őszintén azért azok a leghúzósabbak
hát,
a mi
most
szempontunkból.
Éppen láttam egy ilyen idióta műsorban, de most igen, pont eszembe jutottál, hogy vajon ehhez neked áldásodat kell-e adni, amikor ugye a legnagyobb népszerűséget hozó, de olcsó és hogy mondjam, ilyen kicsit önmagáira szórakoztatásért való műsorok, most nem talk show-ról beszélek, hanem ahol egy bohóckodni kell amúgy nagy tehetségű színésznek vagy énekesnek.
Ez mindig egy nagyon nagy dilemma, ez mindig egy kérdés, ezt mindig mérlegelni szoktuk, és mindig megpróbálunk azért olyanok mellett dönteni, amik működőképesek, amiket tudunk vállalni, igen. De azért azt viszont látni kell, hogy ma Magyarországon mindenképpen uralkodik azért az a szemlélet, hogy akkor létezel, ha a tévében létezel.
Igen, tehát meg azért, ha a bulvár tudja, hogy te ki vagy.
Ugye, és az az igazság, igen. Hogy nagyon kevés olyan felület van, nagyon kevés olyan tévéműsor van. Régen ugye rengeteg volt, ahol egy énekes előadó meg tudott mutatkozni.
És énekelt.
És énekelt. Ma igen. Rengeteg talent igen. Show van, igen. Az ugye nem... az egy másik műfaj, igen. De olyan, ahol akár egy popénekes a saját dalait tudja megmutatni megfelelő minőségben, ebből rettenetesen kevés van. Úgyhogy muszáj ennek valami jóféle egyensúlyát megtalálni. Nagyon sok fellépés és felkérés ezekből a megjelenésekből jön, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek egy részét természetesen vállalni kell, és azt is hiszem, hogy ezekben a műsorokban sokszor lehet becsempészni olyan értékeket is adott esetben, olyan dolgokról is beszélni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, pont a már említett Dobszai Péter karmester ügyfelem volt olyan televíziós vetélkedőben, ahol egyébként végül nagyon-nagyon jól érezte magát, kicsit óckodott, és aztán remekül érezte magát, és konkrétan hallottam utána vissza, hogy volt olyan, édesanyám mesélte, hogy a kozmetikusa mondta, hogy örömmel elmenne egy koncertjére, mert milyen szimpatikus volt ez a fiatalember. És azt gondolom, hogy ezeket az értékeket viszont meg lehet és meg is kell találni az ilyen jellegű megjelenésben.
De van néhány olyan, akár csatorna, akár műsorvezető, akár bizonyos általunk is ismert műsor, amire te vakon is rögtön azt mondod, hogy nem.
Igen, mert van.
Vagy hogy nem ez a művészünk, ilyet nem vállal.
Igen, természetesen. Én azt gondolom, hogy ezt se nem kell lekezelően, se nem kell udvariatlanul, de mindenképpen egyenesen kell kezelni ezeket a helyzeteket.
Köszönjük, hogy ránk gondoltak.
Igen, természetesen van ilyen.
Na most olyan feltűnő, hogy azt mondtad, hogy nincs művészeti végzettséged, de igazából nagyon szoros a kapcsolatod a zenével és a zenészekkel, hogy ennek mi a története? Most Verának személyes életével kapcsolatban.
Hát van egyszer nyilvánvalóan egy apatej. Édesapám a Budapest Bábszínház igazgatója, és óhatatlanul egészen kiskorom óta színház közelben nőttem föl, úgyhogy biztos, hogy ennek azért komoly hatása volt rám. És azt tudtam, amikor elvégeztem a kereskedelmi közgazdász szakot, hogy nem szeretnék valójában a versenyszférában, a for-profit világban dolgozni, úgyhogy gyakornoki időmet az Óbudai Társaskörben töltöttem. Igen. És onnan pedig már nem szabadultam ettől a világtól, úgyhogy tulajdonképpen maga a terület volt adott. Utána az, hogy egy picit így a komoly zene, sőt azon belül még a kortárs zene fele is fordultam, az biztos, hogy az Armel Opera Fesztiválnak volt köszönhető, és a kortárs zene a mai napig jelentősen van benne az életemben, egyrészt Bella Máté zeneszerző miatt, másrészt pedig a Studio 5 formáció miatt, akiknek viszont a projektmenedzsere vagyok.
Na, őróluk nem is hallottam még.
Öt zeneszerző.
Adunk lehetőséget.
Öt zeneszerző, akik összeálltak, és minden évben kettő darab koncertet csinálnak a saját műveikből, és az első ilyen megszervezett koncert után rájöttek arra, hogy na, ezt ők tovább így nem, és keressenek valakit, aki azért ezeket a koncerteket lebonyolítja. Uh-huh. És mivel Máté az öt közül az egyik, így kerültem tulajdonképpen bele én is a csapatba. Nekik nem a menedzserük, de a projektmenedzserük vagyok, és megmondom őszintén, nagyon szeretem ezt a munkát, mert öt vezető zeneszerzővel együtt dolgozni, az tulajdonképpen mindig nagyon izgalmas, mert a kortárs az valóban az, amit ma csinálnak művészet, és nagyon-nagyon jó beszélgetések vannak, és nagyon jó munka.
Tehát őket is megszeretted, mert hogy neked is meg kell szeretni őket. És vállalod azt a kockázatot, hogy vagy tetszik, vagy nem az, amit majd ők megírnak a következő fesztiválra.
A kortársban ez mindig benne van, persze. Igen.
Te magad játszol hangszeren?
Nem, alapvetően nem gyerekkoromban tanultam furulyázni, és most egy ilyen 2-3 éve elkezdtem zongorázni felnőtt fejjel. Hát nem mondom, hogy őrületes sebességgel haladok. A tanárom egyébként Molnár Viktor zeneszerző szakos most végzett, és igen nagy türelemmel próbál valamennyi zenét belém várni, de nagyon szeretem, és azt gondolom, hogy abban mindenképpen segít, hogy bizonyos dolgokat jobban értsek a saját ügyfeleimből. Tehát én leginkább azért erre használom ezt a dolgot, azon kívül, hogy nagyon más agyi működést kíván, és kimondottan el szoktam fáradni a végére, mert egész máshogy kell gondolkodni, de abban sokat segít, hogy őket jobban értsem. As a prayer book,
city boy I could do to get her in a conversation. Maybe drink a little red wine, dance to the music of Clifton Chenier, the king of the bayou. Et toi? Well, that was your mother, but that was your father before you was born, dude. When life was great, and you are the burden of my generation. I sure do love you, but let's get that straight. Well, I'm standing on the corner of Lafayette, across the street from the public, heading down to the Lone Star Cafe. Made me get a little conversation, drink a little red wine, standing in the shadow of Clifton Chenier, dancing the night away.
Bácska Júli műsorában Metzner Verával beszélgetünk, és elmondom azért, hogy a műsorunknak az a szlogenje, hogy a jó beszélgetés felér egy műalkotással. Tehát tulajdonképpen mi is műalkotással foglalkozunk most is, és érdekel az, hogy mi az, ami fáraszt, vagy ami nehezíti az életedet, vagy amiről szívesen lemondanál, most nyilván a menedzseri munkán belül, vagy a művészeti ügynökségnek. Mik azok a nehéz kövei, amit úgy nehezebben tudsz kikerülni is, átugrani is? Én gyanítom, hogy minden szakmában van olyan, amiről úgy simán lemondanánk, vagy legalábbis megkönnyíthetnénk, bár egy nagyon független, önálló élethelyzetben vagy.
Igen.
Ez igaz, vagy nem?
Igaz, mindenképpen igaz, tehát olyan szempontból én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy azon kívül, hogy azt csinálom, amit szeretek, de azokkal csinálom, akiket szeretek.
Igen.
Ezek ugye az ügyfeleim, de természetesen általuk és rajtuk keresztül együtt kell dolgoznom azokkal az intézményekkel, akik őket foglalkoztatják. Itt azért nyilván vannak jobban szeretem, kevésbé szeretem intézmények, és olyan ott dolgozó emberek, akikkel könnyebb, illetve nehezebb dolgozni. Hát, hogy válaszoljak a kérdésedre, bár azért úgy megfogtál, de azt gondolom, hogy ami úgy nehézséget okoz talán az, amikor azt érzem, hogy pont ezekben a nagyobb intézményekben bizonyos dolgok nincsenek előre átgondolva, és ebből következően utána ilyen nehézségek alakulnak ki, amiket utána meg kell oldani, de ha egy picit előrébb, egy picit hatékonyabban gondolkodnának, akkor kevesebb konfliktus lenne.
Na, ebből most mondjuk ilyen praktikus élethelyzetet. Tehát mondjuk az, hogy ki után vagy ki előtt következik a te ügyfeled.
Nem csak ilyesmi. Nem csak ilyen, inkább olyanra gondolok, hogy meg akarnak hívni egy művészt vendégként, az úgy fölkérik elvben, de azt, és akkor azt mondja a művész, hogy igen, őt érdekli, de hogy nem megy tovább a adott időben, megfelelő időben az a gondolkodás, hogy akkor az illetőt hogyan egyeztetjük össze, hogy ráére, tehát úgy náluk megáll sok minden, és én hiába próbálom ezt proaktívan hajtani, még nem tartunk ott, még nem tudjuk a következő havi szereposztást, noha most már a hónap vége van, szóval, hogy azért ilyesmik vannak, illetve hát megmondom őszintén, azt hiszem, amiről a legesleginkább lemondanék a munkámban, az a pénzbehajtás. Tehát sajnos ez nagyon, nagyon és egyre gyakoribb, nem szeretek különösebben azok közé tartozni, akik sóhajtoznak a hazai kulturális élethelyzetéről, de azért azt el kell mondani, hogy manapság nagyon gyakran előfordul nagy intézményeknél is, hogy késeljek a fizetések.
Tehát ott van a szerződésben, mint mindegyikünkében, hogy 8 napon igen, túl gyógyuló sérülést okoz, hanem
napon kedvesen igen. Feltelefonálom őket, hogy mikorra számíthatunk igen. Rá. Jaj, mindjárt. És akkor ez egy ilyen elhúzódó dolog, mely beszélgetéseknek sokszor az a egyik pillanat, hogy hát még sajnos nem utalt az önkormányzat, mi sem kaptuk meg, hát sajnos még nem tudjuk, hogy mikor. Szóval azt gondolom, hogy nagyon sohasem a szándékkal van a probléma, de...
Nem a kisember szándékával, de valakinek mégiscsak szándékosan használja a banki addig is a te pénzedet.
Igen, ez sajnos de elég gyakori.
Tehát ez etikátlanság. Ez
etikátlanság.
Ez nem ügyetlenség.
Ez etikátlanság. Igen. És bizony elég sok idő telik el mostanában azzal, hogy ilyenekkel kell foglalkozni, és ez ugye végtelenül kellemetlen, mert ugye alapvetően abból indulunk ki, hogy az én ügyfelem tisztességgel elvégezte a munkáját, mi tisztességgel leadtuk ezeket a számlákat, és a többi.
Az elég sok idő az mennyi? Sokszor hetekig kell várni?
Sokszor, van olyan, előfordul. Aztán vannak persze, ahol tényleg nagyon szépen, még akár határidő előtt is fizetnek a számla lejárta előtt, tehát hogy vannak jó élmények is, de egyre gyakoribb, és mondom nagy intézményeknél, hogy folyamatos telefonálgatás, e-mail irogatás, ez a része az, amit nem szeretek, arról azt gondolom, hogy egyrészt kellemetlen is, másrészt kimondottan időrabló, és méltatlan legfőképpen.
És nem is erre születtél.
Igen, méltatlan. De ilyenkor nem is saját magamra
világos
gondolok, hanem a művész szempontjából méltatlan, hogy akkor most itt nekem a pénzért kell
igen
könyörögni, szóval
igen.
Hát erről lemondanék.
Igen. Előfordul-e az, hogy valaki kecsegtet, ígérget, felkér, megbeszélitek, és aztán nem lesz belőle semmi?
Persze, ja, hát ilyen sokszor van, de azért azt is gondolom, ezeket ki lehet szűrni, tehát hogy azért nagyjából azért ritka az, hogy mi olyanba fussunk bele, hogy valahogy úgy nagyon későn vegyük azt észre, hogy itt valami nem stimmel. Szóval azért én szerintem ki lehet szűrni, meg nekem ilyen szempontból megint csak azt mondom, hogy szerencsém van az ügyfeleimmel, ők szakmailag elismert komoly emberek, akiket azért leginkább azok a megrendelők keresnek meg, akik komolyan is gondolják azt, hogy ők szeretnék őket felkérni valamire, de persze, hát nagyon sok olyan megkeresés is van azért, ami nem komolyan vehető.
Nem így gondoltam, hanem maga a rendszer ugye olyan, hogy megkérdeznek, hogy beírhatjuk-e a pályázatunkba X és Y és Z nevét, mert akkor pályáznánk, mindegy, hogy most kolbászfesztiválnak vagy nőnapnak hívjuk, és akkor azt mondja, hogy jaj, hát nem kaptunk rá pénzt, vagy hogy nem indul be mégse. Tehát, hogy ezzel
előfordul, találkozom vele, azt nem mondom, hogy nem találkozom, de azt is gondolom, hogy ez nagyon sokszor egy valós kényszerhelyzet. Ez például legtöbbször, amit most említettél, pont Varó Dani kapcsán szokott előjönni, hogy szegény könyvtárak pályáznak, és tényleg a legjobb szándékkal teszik, és akkor meghívnák a Danit oda felolvasni, vagy műsort tartani, és ez így is van, és nagyon sokszor örömmel jelentkeznek, hogy ó, megkaptuk a pénzt, és akkor kezdhetünk szerződni. Tehát én azért próbálok emögött nem rossz szándékokat felfedezni, és vagy vélni, és persze van néha visszaélés ezzel, de azt gondolom, hogy ezt azért tudjuk szűrni nagyjából.
Egy kicsit anyukája is vagy te a klienseidnek.
Biztos, hogy van egy ilyen olvasata, vagy egy ilyen nézete is, hiszen alapvetően ugye van egyfajta ilyen gondoskodás ugye az irányukban, az én részemről. Tehát ez elkerülhetetlen, hiszen többüknek én rakom össze a naptárát, és ugye oda mennek, amiket én beírogatok, legyen az próba, vagy egy megbeszélés, vagy bármi hasonló. Meg hát nagyon sok időt töltünk együtt, nem, megint csak azt mondom, hogy nem mindegyikükkel, de ugye sokszor megyek némelyükkel fellépésekre, és rengeteg kilométer van már bennünk így közösen, úgyhogy nagyon sokat beszélgetünk. Elkerülhetetlen, hogy sokat tudjunk egymás életéről.
Világos. Olyasmire is gondolok, hogy szerencséd van ezekkel az emberekkel, vagy hát nyilván nem a véletlen hozta így, de arra gondoltam ezzel a jóindulatúan, ezzel igen az anyáskodással kapcsolatban, hogy azért bármelyik művésszel előfordulhat, hogy elindul a lejtőn. Sok szempontból, akár azért, mert ott hagyta a párja, akár azért, mert éppen el van keseredve attól, hogy kevés a fellépés, akár azért, mert el van fáradva attól, hogy nagyon sok a fellépés. Így hát, akár szenvedélybeteg lehet, akár elhízhat, és onnantól nem azt jelenti ő a színpadon, amit a rajongóinak addig jelentett. Tehát van-e benned ilyen vészvillogó, vagy fel vagy-e készülve például ilyesmire, hogy te úgy csöndesen és a magad kedves módján ezt jelezd?
Én próbálom, igen, azt gondolom, hogy pont ez a, talán ez az egyik legőszintébb viszonya egy művésznek, azt gondolom a szakmáján belül, a saját menedzsere, annak kell lennie. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben kell szólni, de ugyanakkor szerintem én mindenkit próbálok felnőtt embernek tekinteni, tehát elmondom egyszer, elmondom kétszer, de egy ponton túl nem lehet egy másik ember életébe szerintem oly mértékben belefolyni, tehát mindenkinek azért ez a saját döntése, de egy picit lehet persze irányítani, meg amikor egy picit fáradtabbak, nyűgösebbek, akkor kell egy picit megértőbbnek lenni, meg kell egy picit biztatni őket, meg esetleg felhívni a figyelmüket a saját képességeikre, saját tehetségeikre.
Hogy vigyázzon rá, mert mulandó.
Igen, vagy esetleg csak annyi, hogy higgyen egy picit most jobban benne. Tehát, hogy ez is szerintem néha feladat.
Ez már a pszichológus szerepköre.
Igen, igen.
Metzner Verával beszélgetünk Madame Recamier kultúrszalonjában, és van még egy dolog, amiről akartam volna veled beszélni, hogy létrehoztatok ti egy újabb műfajt, egy honlapot, egy külön szolgáltatást, amiben tulajdonképpen bárki részt vehet, aki valamilyen szinten művész, vagy annak gondolja magát, vagy köze van hozzá, és egymásra lehet találni, azt hiszem ez a fő célja ennek. Én is regisztráltam, bár baromi nagy munka volt, mert mindig volt valami kérdés még, amire azt hittem, hogy most már hagyjatok békén, de még piros csillagocskák jelentek meg, de lehet, hogy így ránk találnak. Na, mesélj erről még.
Igen, ez a Stagehive, amit 2 éve kezdtünk el egy gyerekkori jó barátommal, pontosan ezzel a céllal, hogy egymásra találhassanak, és nem csak művészek, hanem alkotók, illetve mindenki, aki a szakmában dolgozik, tehát legyen az kellékes, zeneszerző, jelmeztervező, vagy esetleg szerzőjogász. És igen, azért csináltuk kicsit nehézkesre, vagy bonyolultabbra talán a regisztrációt, mert pontosan azt szeretnénk kiszűrni, tehát szeretnénk egy minőségi szűrőt azért ebbe, tehát nem megbántva a taktaharkányi amatőr tánccsoportot, de nem biztos, hogy őket szeretnénk. Tehát az a cél, hogy itt azért minőségi szakmabeli emberek legyenek az oldalon, úgyhogy ezért is ez a picit sok kérdés. És szeretnénk nyilván, hogyha majd ez előbb-utóbb nemzetközi szintre lépne. Nagyon sokat dolgozunk vele, nagyon komoly fejlesztés áll mögötte, és most már azért szerencsére egy 4 fős csapat van. Ugye ketten kezdtük Cortez Sebastian barátommal, aki koreográfus és rendező, és most már 4-en vagyunk, úgyhogy sokat dolgozunk, és reméljük, hogy szerencsére, amikor elindult Magyarországon, nagyon jó sajtóvisszhangot kapott, rengeteg cikk volt, rengeteg interjút adtunk, és hát folyamatosan ez egy ilyen never ending story, folyamatosan dolgozunk, és a fejlesztők is folyamatosan dolgoznak.
Szóval érdemes belenézni, tényleg ilyen kis kaptárocskákat lehet látni, és megmosolyogtató, tehát én végigolvasok mindent, ami ott látható, vagy amit csak elérek, és érdekes, hogy van olyan, hogy mi a te foglalkozásod, és akkor lehet ilyet választani, hogy kézenállás, és van olyan is benne, hogy színházigazgató. Na most akkor tulajdonképpen ki az, aki pont egy színházigazgatót keres, de elgondolkoztam rajta, és az is, és ugye 3-4-5 foglalkozást vagy tevékenységet be
tudok írni. És még így is megkaptuk, hogy kevés, tehát kevés. Három tevékenységet és 5 műfajt lehet megadni, 3 szakmát, és volt már, aki szólt, hogy na de ez így nem jó, mert én egyszerre vagyok koreográfus, táncos, fotózom is, szóval ez így azért kevés lesz, de hát nyilván azért egy ponton muszáj határcabban, illetve föl lehet tölteni egy önéletrajzot, és ott viszont tényleg aztán se vége, se hossza annak, amit meg lehet adni. Vannak már szerencsés találkozások, illetve az oldalon működik egy közösségi finanszírozási felület is, és már 2 sikeres crowdfunding kampányt tudhatunk magunk mögött, úgyhogy bízunk benne, hogy egyre többen fedezik majd azért fel ezt a lehetőséget.
Hát én mindenkit erre biztatok, hogy oda is kukkantsanak be, és kukkantsatok be a Gradus művészügynökség oldalára is, ott lehet látni, hogy éppen melyik művész mivel foglalkozik. Én köszönöm szépen Metzner Verának, hogy itt volt, köszönöm Bicó Tamásnak és Paul Simonnak, hogy férfiként is jelen voltatok. Bácskai Júli műsorát hallották, mindenkit csókolunk. Street. Yes, I.